Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én pedig Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma a rendhagyó vétóadással készültünk, ugyanis itt vagyunk Tapolcán, élő közönség előtt. De hogy miért Tapolcán? 54 körzetet jelöltünk ki pár héttel ezelőtt a vétóban szakértők segítségével, amely 54 körzetet mindenképpen el kell hódítania annak, aki 2026-ban arra vállalkozik, hogy legyőzi Orbán Viktort. Ennek az 54 körzetnek az egyike a Veszprém megye 3-as számú választókörzet, aminek a központja Tapolca, úgyhogy a helyi politikai viszonyokról, a helyi politika történetről is fogunk beszélgetni, és ebben a felkészülésben segítségünkre volt Szászfai Diana, Milbaher Dániel, Kovalcsik Tamás és Bódi Mátyás. De természetesen szó lesz aktuális ügyekről is, ugyanis tegnap a 21 Kutatóközpont jóvoltából új közvéleménykutatási adatokat mutattunk be adásainkban, de van olyan, amit még nem hoztunk nyilvánosságra, amit még nem publikáltunk, hanem a mai vétóadásban fogunk ezekről beszélni. Úgyhogy tartsatok velünk, kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Azért kezdjük szerintem azzal, hogy tegnap milyen kutatási eredményeket láttunk. Ugye itt hibahatáron belüli fejleményekről beszélünk, de mégis az történik, hogy mintha fejfej mellett lenne a Tisza és a Fidesz. Ez számomra azt a kérdést veti fel, azért érdekes, mert az, amiről sokszor szoktak beszélni, hogy a győzteshez húzás, mint faktor, az ebben az esetben egy kicsit elillanni látszhat. Ebből a szempontból mit gondolsz ezekről az eredményekről, mik a tanulságai?
Szóval a győzteshez húzás az azt jelenti, hogy a választás után, amikor valaki mennyi a választás utána, egy pár héttel később jóval nagyobb támogatása lesz, mint ami korábban volt, mert mindenki azt mondja, hogy oda is szavazott, oda akar tartozni, a győzelem volt. Itt egy másik fajta dinamika van, itt inkább azt látszik, hogy van egy felfele ívelő, vagy felfele menő párt, ugye ez a Tisza párt, és van egy kicsit lefele menő párt, ami a Fidesz, és eddig nem volt olyan az elmúlt 18 évben, hogy ez a kettő valahogy már egymást beérte volna, és nem tudjuk azt, hogy egy olyan területre tévedtünk itt a magyar politikában, amiről, hát legutóbb erről mondom, 18 éve volt körülbelül 2006 májusában, és nem tudjuk azt, hogy mit fog ilyenkor történni, mi történhet. Vannak elképzeléseim, meg vannak is meg emlékeim, hogy milyen, amikor valakibe elkezdenek, az emberek elkezdenek hinni valakibe, elkezdenek abban reménykedni, hogy mégiscsak van valami változás, lehetséges a változtatás. És akkor ez a fajta ilyen momentum, ugye itt ezt hívják a politikában, ezt megindíthat embereket egyrészt a bizonytalanoktól, másrészt a Fidesztől, harmadrészt pedig ebbe a táborban egyfajta erő keletkezhet, ami azt mutatja, hogy igenis mi szeretnénk nyerni. És ha ránézzünk a tegnapi budapesti eseményekre, akkor azt látjuk, hogy van ugye a Fidesznek a 11 órakor a Mindenállásban saját szűk körbe, és az oda vezényelt vízügyesekkel megtartott ünnepség, ahol Orbán Viktor elmondta, hogy aki nincs vele, tényleg, mondom, hogy szó szerint vele az ellene van, és mindenki menjen a fenébe, és a birodalomnak a kiszolgálója, és gyaur, kutya, és a többi. Szerintem egy politikai hiba volt az ő részéről, hogy nem pont, szerintem én nem biztos, hogy ezt csináltam volna, pont az ellenkezőjét, amit egyébként Magyar Péter csinált később, hogy mindenki velünk van. És ugye ez egy nagyon különböző hozzáállás a világhoz, a politikához. Az egyik ugye meg akarja tartani a saját bázisát, azt a 2 millió környéki szavazót, bár ugye a nézőpont ugye ma bemérte, hogy ez valahol inkább a 2,8 millió körül van, ami hát mondjuk legalábbis mondjuk mosolyogtató dolog.
Török Gábor kommentálta úgy ezt az esetet, hogy nem csak alapvetően van két Magyarország, hanem most már a közvéleménykutatási világban is két Magyarország.
Nem, az mindig is így volt. És hogy van ugye a Tisza pártnak a működése, ami teljesen más alapokon zajlik, és egy kifelenyíló tendenciát próbál elmondani, vagy narratívát próbál elmondani Magyar Péter, hogy melyik lesz a sikeresebb, azt egyedülbén nem látjuk, de azt látjuk, hogy amivel belement ugye Orbán Viktor ebbe az ünnepbe, hogy van ugye Orbán Balázs, van Békés Márton, ugye hát ez ilyen nagy megadók csapata, és azt valahogy egy másik narratívába helyezni, hogy hogyan lehet feltartott kézzel harcolni a szabadságért, hát ez egy nagyon érdekes retorikai kérdés, és hát nem nagyon sikerült ezt megugrani. Sőt, inkább, hogyha az ember azt látja, akkor én inkább azt gondolom, hogy inkább egy defenzívában volt Orbán Viktor, és azóta ugye én követtem hivatalból az ő Facebook oldalát, és azt láttam, hogy lényegében két óránként valamilyen egyrészt ugye nyilván a világháború elkerülésének trackje, hogy nekünk van egy olyan emberünk itt Magyarországon, aki képes arra, hogy megakadályozza a harmadik világháborút, kár, hogy nem volt itt a második világháborúban, de viszont félretéve van egy másik iránya, ami szerint sokkal érdekesebb, hogy ugye tegnap nagyon tehát nem is nevezte meg talán Magyar Pétert, hanem egy ilyen aláírónak, meg nem tudom, bábnak, meg birodalmi ide helyezett embernek gondolta, de a mai videóiban viszont már effektíve be van vágva ilyen Reelsbe is, meg Shortsba is, meg mindenféle formátumban, hogy éppen ott Max Weberrel ott kezelnek meg, nem tudom, mosolyodnak egymásra, és ott viszont ki van ez mondva. Szóval valami egészen fura ilyen kommunikációs offenzívába indult el a Fidesz, aminek szerintem most az első alapja az az, hogy ezt a fajta tendenciát, ami lefele megy, ezt meg kell megtörni, a sajátjaihoz szólni, és azt a fajta problémát megoldani, hogy ugye van a gazdaságnak a lejtmenete, vagy a stagnálása, ami példátlan az elmúlt 14 évnyi Orbán kormányzásban, ez sose volt olyan, hogy nem egy konjunktúrában lett volna Orbán Viktor, most nem abban van, és ugye ez elkezdett meglátszani az eredményeken, és ez egyik, a másik az az, hogy van egy unalomfaktor, amit szerintem az egész Orbán rendszert belengi, amit két évvel ezelőtt senki nem érzett, vagy kevesen lehetett érezni, mert nem volt igazából kihívója, nem volt ilyen a gazdasági helyzet, és most pedig, amikor az ember így rájuk néz, akkor nem azt látja, hogy itt tényleg itt elképesztő, hihetetlen géniuszok sora állna egymás mellett, és hihetetlen halálcsikokról osztják az észt, hanem kicsit olyan, mintha minden kicsit így nyikorogna. Nyikorognak a korábbi ilyen trükkök, nyikorog az M1, nyikorog a lejáratás, hát amit most megpróbáltam már jól mondani, a vakarásgét, hát az is egy olyan egészen különleges állapota volt a magyar közéletnek, hogy egyébként hogy nem csak egy mélypontja, hanem az, hogy két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt azok működött volna más politikusokkal, itt már nem működik. Szóval keresnek valamilyen fajta ilyen fogás az egész Tisza jelenségen, és ahogy látom, hogy a tennapi napot most újra elolvasta és újra megnézve a beszédet, én azt láttam, hogy legalább 6 ilyen kis kutyasípolt, vagy kutyasípolás próbálta bedobni, hogy akkor melyik tud igazából hatni Magyar Péterre, hogy egy áruló, egy aláírógép, esetleg nem is annyira férfias.
Azt mondod, hogy túl sokféle dologgal próbálkoznak?
Hát ezt tesztelik. Szóval nekik van egy hatalmas tesztelési kapacitásuk a mi pénzünkből, ezt tegyük hozzá, és ilyenkor ennek vannak fókuszcsoportos mérései, meg kommenteket néznek, meg szörvényeket csinálnak arról, amiket meg mi is fogunk megmutogatni, hogy mi az, ami tapad az emberek, mit gondolnak Magyar Péterről, és tegnapi nap szerintem volt egy indulatos Orbán Viktor, aki szerintem eljött, hogy nem tudott kimenni abból a narratívából, ami eddig volt, ugye ebből a transzkontinentális zseni, aki megment minket, és aki ennek ellenszegül, az hazaáruló. Csak ugye az van, hogy amikor 40x% valakit támogat, akkor nem lehet mondani a fél országra, hogy hazaáruló, vagy annak a vezetőjére, mert az úgy nem köt. Hanem inkább talán azt kell volna mondani, hogy pont ellenkezőleg nyissuk ki abban. Én vagyok a mindenkinek a miniszterelnöke, aki szereti a szabadságot, de ez ugye most nehezebb megy ez a fordulat. Na hát szóval kb. Így.
De akkor nézzük is meg ezeket az új adatokat. A kérdés, ki kormányozná jobban az országot egyes kiemelt választói csoportok szerint? Tehát a kormányzó képességre kérdez rá tulajdonképpen ez a kérdés, amiről már elég sok szó volt a vétóban. És ezek az adatok számomra azért izgalmasak, mert korábban többször említetted, hogy Magyar Péter kapcsán a kormányzó képességet eléggé rontja az a dolog, hogy egy one-man show-ba van, és azért azt annyira nem látni, hogy ebben előre lépett volna. Mégis akkor felülbírálod úgymond azt, amit korábban mondtál, még sincs erre szükség, hogy ez ebből a szempontból változon, hogy ne csak mindenhol Magyar Péter legyen, és a mellette lévő szereplők tulajdonképpen nem szükségesek ehhez?
Bármikor szívesen magamat felülbírálom, amikor hülyeséget mondok, volt már sokszor. Talán ez még nem az a pont, de hogy én azt gondolom, hogy ezek a számok, amiket most mindenki talán lát, a közönség és meg a tévé, vagy a YouTube nézők is, ezek bizonyos szempontból fontosabbak majdnem, mint a pártpreferencia adatok. Szóval az azt mutatja, hogy van egy pillanatfelvétel, ez is az, de az, hogy hivatáron belül megelőzte a Tisza párt a Fidesz, mondom még egyszer, ez történelmi, 18 éve nem volt ilyen, hogy egy párt egy olyan kutatásba, amit, aminek azt gondoljuk, hogy van komoly megalapozottsága, ilyen eredményt érte el. Nyilván tegnap volt mindenféle erről diskurzus, hogy ez jó-e vagy nem jó, meg hogy mi volt 21-ben, meg nem tudom, 12-ben. Ez ebből a szempontból lényegtelen, mert mind a kettőben pártszövetségek voltak, és pillanati másodpercek voltak, meg érzetek, ez nem az. De ami itt van, az, és ugye kicsit hagy lépjek egyet hátrébb. Szóval amikor az Orbán rendszernek az ilyen pilléreit nézzük, sokszor beszéltük itt a vétóba is róla, akkor azt mondjuk, hogy mindig van a gazdasági növekedés, az egyik, az, hogy kormányzó képesnek kell magadat mutatni, és az, hogy nincsen alternatíva. Ez a három kb. A három lábú szék. És hogy hát ugye nincsen gazdasági növekedés, ugye ez egy nagyon nagy probléma, ugye Nagy Márton éppen mindent megpróbál, hogy beindítsa, tehát ilyen, mint egy ilyen varázsló, így nézi a magyar gazdaságot. Lehet, akár még sikerülhet is, most egyébként nem teljesen úgy néz ki, de a másik kettő, az egyik az, hogy nincsen alternatíva, ugye van alternatíva, és a kormányzó képesség. És ugye ezt én nagyon régóta szajkózom, egy imamalom, hogy ez a legfontosabb, amit az ellenzék, az előző ellenzék, vagy nem tudom, óellenzék egyszerűen képtelen volt valaha magából kitermelni egy olyan figurát, akiről tömegek elhitték, hogy az országot képes vezetni. Voltak olyan, akikre egy picit elhitték, vagy voltak részei, akik elhitték, de akik tömegek, az ország elhitte volna, hogy képes átvenni Orbán Viktortól ezt a kormányzásnak a felelősségét, sőt, tudnál akár jobban csinálni, ilyen az elmúlt 14 évben nagyon kevés volt, mert ilyenben majd mondják, hogy igen, Bajnai Gordonnak szokott ilyenkor a neve így felpattanni, hát ő egyrészt ugye egyszer már csinált egy kétharmadot Magyarországon, kettő pedig nem választották volna meg. De aki egyszerre megválasztják, és képes kormányozni, ilyen, tehát ebből a szempontból ez a szám, ami itt van, ugye itt két nagyon fontos szám van, és ugye megint mindig beszéljük, hogy mi a módszertana, meg mi a hibahatár, de mindenki azért, a hibahatárt is kell nézni, és a kettő szám egymással ilyen szempontból reciproka, hogy az első, ugye ki tudja jobban kormányozni az országot. És itt, ebben az ábrában az látszik, hogy az összesben 51% szerint Orbán Viktor, 49% szerint Magyar Péter hibahatáron belül. Egy olyan valaki, aki 8 hónapja van itt velünk, és akkor mire kérdeztél, hogy van mensú vagy nem van mensú, direkt úgy tették fel a kérdést, hogy kormánya, ami ugye egy többes szám. Azt feltételezik, hogy nem Magyar Péter lesz az összes miniszter ebben a kormányban, de nyilván... Vagy,
ki tudja.
Ki tudja, de talán nem. És hogy Orbán Viktorra az összes miniszter ebben a kormányban, de hát persze ki tudja. De hogy nyilván két ember szemlélteti legjobban, hogy mi a iránya egy kormányzásnak. És amik itt látszanak, amik egyébként tényleg elképesztő érdekes dolgok, és mondom még egyszer, ez bizonyos szempontból nagyobb dolog, mint a tegnapi szám, az látszik, hogy van egyfajta változás a magyar közhangulatban, van még egy nagyon stabil csoportja Orbán Viktornak, ezek a falusi környezetben élőknek egy nagy része, vagy 8 általánossal rendelkező emberek, akik nagyon nagy tömege a magyar választópolgároknak, akiknél van előnye az Orbán megítélésének, de minél jobban megyünk feljebb a település szerkezetben, vagy akár diplomákban, vagy pedig oktatásban eltöltött években, annál jobban veszi át Magyar Péter a vezetést. És ami a meg szuper érdekes ebben, hogy eddig bárki is lépett fel az ellenzéki palástra, az általában az meg tudta nyerni azért a fővárosi szavazókat, a főváros az egy ilyen vörös Budapest, vagy nem tudom, hogy hogyan hívják a Fideszben, romkocsmákban nézegető értelmiségiek, de hogy viccen kívül a fővárosban általában mindig volt egy többsége az ellenzéknek. Megyőgolásokban már kevésbé, tehát amikor 2010-ben Orbán Viktor megnyerte a választást, akkor az októberben követő választásokon Szeged kivételével minden megyőgolásban egyébként a Fidesz nyert. És az alatta lévő városokban, akik még nem, tehát még városos szinten vannak, na ott már szinte képtelen volt az ellenzék bármifajta ilyen többséget magának, tisztelt a kivételnek, itt vagyunk ugye a Tapolcán, meg Ajkáról is fogunk beszélni, de képtelen volt az ellenzék itt ezek már a településeken előre törni, és a falvában pedig szinte egyáltalán nem. És ami most az újdonság, hogy ez a kisvárosi szint, ez átfordult, és itt már erősebb Magyar Péter, mint Orbán Viktor, és marad neki, ami nem kicsi, és rengeteg emberről szól, hogy ránézzük el a térképre, akkor azért az ország nagy része ilyen településeken él, ez a falusias környezet, ahol mi mindig erősebb. De az látszik, hogy a tendencia alapján ez az 51-49 egyébként így másfél évvel a választás előtt egy elképesztően érdekes szám, mert nem volt még ilyen szintű számai, szinte senkinek, aki kihívóként akart Orbán Viktorra fellépni. És ami ennél sokkal érdekesebb, és ugye erről is mindig sokat beszélünk a vétóba, és már ez is már néha már unom magamat is, ezt a gazdaság mennyire fontos Magyarországon most, és hogy mennyire ez a legfontosabb. És amikor még Magyar Péter fel sem tűnt, akkor is, amikor adásokat csináltunk, és volt több olyan adás, amivel arról beszéltünk, hogy igazából a magyarokat mi foglalkoztatja. Volt nálunk a Policy Solution vezető elemzője, beszéltünk Lakner Zoltánnal, Mironagy Andrással, arról, hogy akkor hogy néz ki, hogy mi érdekli az embereket? Érdekli a, nem tudom, a harmadik világháború kitörése? Hát, picit érdekli, de azért annyira nem, mert nem gondolja annyira, hogy komoly beszélnek. Érdekli az LMBTQ propaganda, vagy a gender kérdés? Egyáltalán nem érdekli, nullára érdekli mind a fideszeseket, mind az ellenzékeket, mind a bizonytalanokat. Érdekli az, hogy mik az ilyen sláger témák még, hogy az MCC-ben hány ezer milliárd forintot költenek el janicsár képzésre. Ez egy kicsit jobban érdekli, de még ez se igazából érdekli, mert ez a korrupció kérdéskör érdekli, benne van a top mondjuk 5-ben mindenkinél, de a top 1-et sose éri el. Ami viszont mindig eléri, az a gazdaságnak az állapot, a helyzete, és a szociális egyenlőtlenségek kérdése.
De ez... akkor nézzük is meg ezt az ábrát, mert
nézzük van,
egy,
ábrát.
Van egy ilyen ábrát. Új kutatási eredmény is, ki kezelné jobban a gazdaságot.
Így van, és ez a lényeg most. Tehát ez az a szám, ami viszont tényleg olyan szempontból most azt mondom, hogy történelmi, de ilyet én még nem nagyon láttam az elmúlt 18 évben, hogy itt viszont ebben,
ebben még jobbak magyarok számai, mint az előző.
Ebben már kicsit már majdnem most, nyilván itt a Róna Dani akar rám koppintani, hogy ez még mindig a hiba határ, de azért ez a hiba határnak a vége, ahogyan Magyar Péter vezet itt abban, hogy ő tudná jobban kezelni a gazdaságot. Ami azt jelenti, hogy 14 év után, 14 év Orbán kormány után, amiben ő megállás nélkül monopóliumba helyeztem, hogy ő a hatalomnak a birtokosa, ő képes egyedül ebben az országban rendet tartani, egyedül ő képes, nem tudom, a magyar gazdaságot működtetni, ebben egy komoly változás történt. Egy komoly változás történt, ami végigmegy, de ugyanígy mindenféle demográfiai csoportokon, még egyszer mondom, kivétel a falusi Magyarországon lakó honfitársainknál, ott nem ez van, de addig változott. És ez nem csak Magyar Péternek szól, hogy ő mennyire tudja jól kezelni, tehát nem csak az, hogy mit látunk bele Magyar Péterbe, hogy mennyire tud foglalkozni a gazdasággal, hogy érezzük, hogy ő mennyire tudja jól kezelni majd a gazdaságot, és mennyire van felkészülve, hanem nagy részben szól Orbán Viktornak is, hogy amit csinált az elmúlt 2 évben, az nem elég. És hogy hát, hogyha körülnézünk, bármilyen számot megnézünk, még azt is, amit a KSH ad ki, kicsit, hogy mondjam, feltupírozva, de hogyha bármilyen másról megnézzük, hogy mennyivel esett vissza a fogyasztás, de nem csak az, hogy kevesebb, nem tudom, luxus terméket vásárolnak az emberek, mert az biztos, hogy van ilyen, bár nem biztos olyan sokan, hanem az átlag embernek a fogyasztása, hogy hogyan vesz olcsóbb vajat, hogy hogyan nem vesz vajat, hogy hogyan vesz olcsóbb gyümölcsöt, vagy ha nem vesz gyümölcsöt, vagy hogy hogyan, és ez egy fontos szám, hogyan nem vesz magának például cigarettát, és nem azért nem beszéltem magának, mert már leszokott róla, hanem azért, mert már az utolsó fillérjét se tudja erre költeni. Végül ez olyan sajnos, hogy olyan dolog vagy azt, amit egyébként mindenki költ, hogy hogyan nem adnak hitelt a bankok, meg milyen nehezen adnak, hogy hogyan tudja mindenki, mikor fogy el végérvényesen az ember pénze egy hónapba, hogy ez 20. napon fogy el, vagy már 15. napon fogy el, hogy hogyan nincsen pénz az embereknek az alapvető kérdések, és hogyan van az, hogy az embernek állandóan sokkozni kell a számlájával, hogy mit fizessen be, és mit tudjon egy hónapra eltolni. És ez a valóság, és hiába megy előre, és nem hátra 22-es kampányban a magyar gazdaság, leállt a magyar gazdaság azért is, mert nem jönnek az Európai Uniós források, ugye ilyen szempontból a szankciók működnek, de felénk sajnos, és az látszik, hogy nincsen egy még semmifajta válasz arra, hogy hogyan lehet ezt a dolgot beindítani. Ugye elkezdtek keresgélni mindenféle alternatív vonalakat, amik általában nem Európai Uniós és nem NATO-s országoktól való hitelfelvétel, amik ugye hát az a jellemző, hogy általában ők kérnek valamit érte cserébe, ami nem az, hogy egy pacsit, hanem hogy valamit intéz el nekem, valamit engednek hozzá be, legyél valamilyen szinten a vazallusom. Na ez a fajta pénz, hogy mondta, fürkészeket küldött ki a világ tájára, ugye ez volt a...
sportjázók.
Hány 13 ezer lélegeztetőgép? Igen. Na most nem ez van, hanem pénzért mennek ki, hogy vissza tudják hozni ezt a magyar gazdaságba, és vagy beindítsák legalább a saját maguknak a bizniszeit, mert ugye az látszik még pluszban, hogy hiszen megállt az építőipar, ugye nincsen pénz, amit az Unióból hoznak, ezért ugye az a klientúra rendszer, ami kiépült, ugye Mészáros Törinc és baráti körei, az is leállt. Ők se kapnak olyan sok pénzt már, nem az van, hogy akkor csak le kell nyúlni, és már mehetünk nem tudom hova, milyen jaktra, Lady Mélyedre, az a másiknak, valamelyik jaktra, hanem az is leállt, minden ilyen szempontból leállt, és az emberek ezt elkezdték a saját bőrükön érezni. És ez a szám, az 52-48 szerintem egy nagyon érdekes dolog, és szerintem ezt mindenki jegyezze meg, mert ez viszont fordulat. Ez tiszta, tehát ez nem olyan, mint hogy beérte valami, szintén egy óriási dolog, hanem ez egy olyan fordulat, amiben, hogyha ezt tudja tartani, és le tudja vinni a kisebb települések szintjére, el tudja ott mondani az embereknek, hogy igazából ti, akik az Orbán Viktorban még mindig hisztek, mert sok ilyen polgártársunk van, akik nem azért hisztek neki, mert hülyék, hanem azért, mert azt gondolják róla, hogy ő képes az országot jól vezetni, de ha valaki képes ennek egy alternatívát mutatni, hogy oké, okay, de hogy hova vezetiteket? Általában ugye ezek a legszegényebb emberek, akikről beszélünk. Vagy a legreménytelenebb helyzetben lévő valakik. Vagy a legjobban kiszállhatottak ennek a vazalusi rendszernek. Ők még mindig hisznek benne. És akkor igen, mondják azt, hogy persze vagy olyan része, akiket a polgármester egyszemélyesen elvisz ostorral szavazni a választáson. Biztos, hogy van ilyen. De van egy olyan része, aki nem azért megy elválasztani, mert a polgármester ostora vissza, hanem azért, mert tényleg azt gondolja, hogy ez a jó neki, mert valamint egy személyben védi meg őket a szivárvány színű ukrán hadseregtől. Tehát körülbelül ez a fajta logika alapján működnek, amit ők el is hisznek. Azért, és nem azért, mert buták, vagy félre vannak tájékoztatva, hanem azért, mert egyszerűen nincs az az alternatív információ, ami ebben őket valamifajta gondolkodásra, vagy valamifajta változtatásra kényszeríteni.
Szóval... De hogyha visszavagyunk még az előző ábrára, akkor pont ebből a szempontból érdekes az, hogy kinek vannak még tartalékai, és ebből a szempontból szerintem a bizonytalan szavazók számai az érdekesek, illetve a mi hazánk szavazóké, igen, ahol ott tulajdonképpen nagyon szorosak ezek a számok, tehát hogy mit lehet látni?
Bizonytalan, nem annyira szorosak, ott azért Orbántának elég masszív előnye van most. A mi hazánknál az egy másik, ugye tegnap erről beszéltünk, élőadás, most is beszéltünk a mi hazánkról, hogy ők vajon milyen szavazók. Én azt mindig azt gondolom, hogy ők igazából ellenzéki szavazók, nem akarják Orbán Viktort sem, meg az akkori...
Nem azok, akik a Fidesz-Perem szavazói voltak?
Oké, okay, de nem akarják, akkor majd az Orbán-Viktorra fognak szavazni. Szerintem az, hogy a mi hazánkkal mi lesz, ez sajnos szerintem nem a mi hazánk szimpatizásainak a döntése lesz, hanem az, hogy Orbán-Viktor mit fog majd mondani a végén, hogy túl közel lesz hozzá a Tisza párt, akkor majd szépen majd feldarabolja a mi hazánkot. És azok a szavazók, akik ott vannak, szintén még egyszer nem azért vannak ott, mert hülyék, hanem azért, mert azt gondolják, hogy amiket a mi hazánk mond, egy része, aminek van nyilván egy szélső jobboldali rész, de nem csak szélső jobboldali kérdésekkel, őket megérinti. Tehát amikor rólunk beszélünk, akkor hozzájuk kell valamilyen módon szólni, egy részük biztosan elhozható a kormányváltásra. A bizonytalan szavazók kérdése. Ugye ez is ilyen szent tehene a magyar politikának, ellenzékinek legfőképpen, hogy mindig, amikor valamilyen kétharmad előtt vagyunk éppen, akkor azt mondja valamelyik guru, hogy akkor ott lesz már a rengeteg szavazók, majd el fog jönni majd szavazni majd az ellenzékre, csak kell hozzájuk beszélni, mondjuk azt kell nekik mondani, hogy gombák. Ez, vagy már részegek 10 órakor, ugye ez volt egy ilyen miniszterelnök jelöltje Magyarországnak, nagy sikert ért el, de hogy amit a viccet félretéve, tehát hogy maximalizálni kell az, hogy kiszavaz a Tisza pártra, a bizonytalanokat nyilvánvalóan meg kell szólítani, van több mint másfél éve, vagy kb. Másfél éve erre Magyar Péternek, és az biztos nem elég, és akkor válaszol a kérdésedre, egy hosszú út után, egyedül biztos, hogy ez nem fog menni, de az is egy másik dolog, hogy milyen szinten kell ennek a kormánynak készen lennie, az az, hogy persze vannak ilyen álmok, hogy akkor legyen ott már, nem tudom, kinevezze már a szakállamtitkárig is mindenki a kormányzatban, és mindenki már öltönyben várja, hogy hogyan tudjon elindulni, ami persze tök jó lenne, hogy így lenne, de inkább az a fontos ebben, hogy mi az a kép, amit tud sugározni Magyar Péter magáról, illetve akik majd hozzájönnek, csatlakoznak szakpolitikusok, potenciális miniszterek, potenciális vezetők, róluk elhiszi-e az ország, vagy inkább az országnak az 50% plusz egye, hogy képes az országot vezetni. Ezek a számok arra utalnak, hogy jelen pillanatban az a fajta propaganda, hát mennyi ne vagyunk, 20 milliárdok, amiket eddig Magyar Péterrel költött az Orbán rendszer, vagy Orbán kormány lejárása, ezekben a dolgokban nem működik. De nyilvánvalóan ők ezt jobban látják, mint mi, sokkal pontosabban mérnek olyan szempontból, mert rengeteg mérést csinálnak, mint mi, és ők azt fogják látni, hogy hogyan kell majd őt ebből a szempontból faragni, mik azok a kérdések, amiket kell ő revolverezni, és például az aláíró gép, vagy micsoda aláíró ember, na ez például e fele megy. Mert az aláíró ember az azt mutatja nekünk, mindannyiunknak, hogy hát őt senki.
Nem szuverén.
Nem szuverén. Őre valaki rászólnak, a fülére beszélnek, vagy nem tudom, kap egy SMS-t, és aztán majd aláírja a lapokat. És ez erre megy. Hogy ez mennyire tapad, mennyire lehet elképzelni most jelen például Magyar Péter, hogy egy aláíró ember, azt most én nem látom, hogy annyira jó lenne, de biztos meg fognak tenni mindent érte, és mivel korlátlan eszközük van arra, hogy ezt eljutassák nekünk, és hozzánk, és megfogadjunk még egyszer a YouTube-on, az Instagramon, meg a Facebookon, ezért szerintem a következő időszakban azt fogjuk látni, hogy ők megpróbálják ezt az imidzsét, ami egy pozitív dolog, Magyar Péternek lerombolni.
De akkor még egy fontos aspektusra térjünk rá, mielőtt a helyi tapolcai ügyekre rámennénk. Ez pedig az, ami tegnap talán az egyik legnagyobb port kavart, ami után kijöttek az eredmények, a nőknek a helyzete, ugyanis attól volt hangos a sajtó, meg különböző megfejtések jöttek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miért szerepel ennyivel rosszabbul a férfiak körében, mint a nők körébe. Neked erre van bármiféle elméleted? Ugye ez abból a szempontból érdekes, hogy 2021-ben Márki-Zay Péter kapcsán is volt decemberben olyan századvégmérés, ahol a nők körében ő kevésbé volt szimpatikus, mint a férfiak körében.
Nagyon jó barátom Tóth Péter mondta nekem tegnap, aki kampánytanácsadó volt, most már inkább visszavonult, hogy ő talán úgy látja, vagy abban látja ezt, hogy a hölgyek, vagy a nők lassabban, hogy hűségesebbek az egyszer már
a pártjukhoz,
és lassabban mozognak egy másik irányba, kevésbé vehemensek, kevésbé váltanak ilyen gyorsan, mint a férfiak. Nem tudom, szerintem ez egy megfejtés lehet. Valami hasonlót mondott Tóka Gábor és a saját Facebook oldalán. Én azt gondolom, hogy ezt a kutatást láttam a kereszt ábrákat is róla, de például, hogy ilyen szituációra nem alkalmas egy ilyen fajta kérdőjéves kutatás. Ez sokkal inkább egy fókuszcsoportos kérdés, hogy vajon a nők tényleg ennyivel rosszabbul gondolnak Magyar Péterre, vagy nem. Hogy áld őket meggyőzni, ez egy átmeneti kérdés, hogyan fordulnak ők, mit látnak Orbán Viktorban, mit látnak Magyar Péterben. És az, hogy amikor Márki-Zay Péterről ez a kutatás volt, talán mit mondták, 21-nek a végén, ugye?
Decemberben.
Ugye az már a lejtmenete volt teljesen a Márki kampánynak, még nem volt szó NATO vagy Ukrajnába küldött csapatokról, hanem egyszerűen az a teljes káosz volt, hogy akkor éppen miről szól az ő kampánya, és most nem akarom még egyszer őt elővenni a 7. frakcióval, meg a satöbbivel. És abban a lejtmenetben volt ez az eredmény, és ugye a Fidesz akkor azt jól mérte be, hogy a nőket úgy kell tőle elriasztani, hogy jöttek mindenféle ilyen egyébként teljesen fals és hazug dolgok, meglepő módon, hogy az ő felesége nem tudom miket csinált, meg hány embernek az életét tette tönkre, ami nyilván nem volt igaz, és az, hogy a Márki-Zay Péter hogyan gondol a nőkre, ami szintén nyilvánvalóan nem volt igaz, de már egy lejtmenetben lévő kampányban a sok butaság, amiket már addig is mondott, és akkor még csak a felénél voltunk, szóval, hogy abba ment bele ez a kampány, ez a fideszes kampány, és ebben lett ez a borzasztó eredmény. Itt még szerintem ez olyan eredmény, amire szerintem érdemes gondolkodni, hogy ez miért van, mi lehet ennek az oka, de ezek a szábrák, ez a fajta módszertan, ennek a megválaszolása, hogy pontosan az miért van, erre nem alkalmas, és én pedig csak ilyen számokból nem akarok így jósolni.
Jó, akkor szerintem térjünk rá Tapolcára, és a Veszprém megye 3. számú választókerületre, és ezzel kapcsolatban van is egy bejátszónk.
A Jobbik nyerte a tapolcai időközi választást. A szélső jobboldali párt jelöltje Rég Lajos kevesebb, mint 300 szavazattal előzte meg a Fidesz jelöltjét, így a Jobbik történetében először egyéni mandátumot szerzett a parlamentben.
Nagyon szoros volt, izgultunk, de nem csak én izgultam, hanem az ellenfeleim is. Én úgy gondolom, hogy az itt élők eldöntötték, hogy kinek adják a bizalmat.
Az időközi választásokon elveszett 2 mandátumát is visszanyerte a Fidesz. Veszprémben Kész Zoltán kikapott Ovádi Pétertől, Tapolcán pedig a jobbikos Rig Lajost győzte le a fideszes Fenyvesi Zoltán.
Nagy szerencsénk van, hogy a Tibor vállalta.
Igen.
nagy szerencsét van, mert potenciálisan az egyik legfantasztikusabb körzete az egész országban. Ha van egy jó gazdája, van egy jó képviselő, ráadásul reményeink szerint kormánypárti, ráadásul ugye európai uniós összefüggések is vannak, és azt is jól ismeri, szóval, hogyha sikerül a Tibort itten győzelmes segítenünk, akkor szerintem jó fogást csinál a körzet, az az én véleményem.
Tegnap kaptam meg a mandátumomat itt Tapolcán, ami azt is jelenti, hogy a helyi választási bizottság visszaigazolta, hogy most már valóban én vagyok ennek a térségnek az országgyűlési képviselője.
Szándékozik-e részt venni az önkormányzati és európai parlamenti választáson? És esetleg reménykedhetünk-e abban, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogatja?
Tegnap zajlott az önkormányzati és Európa parlamenti képviselő választás, ahol az ajkaiak többsége is az urnákhoz járult. A választópolgárok több mint 63%-a ismét Schwarz Bélát választotta polgármesternek.
Nagyon köszönjük. És nagyon köszönjük azoknak az ellenfeleinknek is, akik a kampányban tárgyilagos módon részt vettek.
Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Dobó Zoltán, Tapolca város polgármester.
Ezért csokorom, köszöntöm a kedves nézőket. A tapolci kampány fűsodrata valóban talán mondhatom azt, hogy most először szakmai vagy szakmainak tűnő kérdések mentén összpontosult.
Na.
Hát az ellenzéki világban van egy ilyen elcsépelt mondás, ami alapvetően igaz, hogy helyben beágyazott jelöltekre van szükség. Mit jelent ez? Mit jelent, hogyha egy politikus helyben beágyazott? Kérdezem ezt azért is, mert azért volt arra példa már számos alkalommal, számos helyen, hogy olyan köztiszteletben álló helyi polgárok, akik elindultak ilyen tisztségért, mégsem tudtak politikusként működni. Miben volt más, vagy miben volt különleges például Rig Lajos?
Szóval kezdjük az elején, hogy ugye mi itt ülünk Tapolcán, aki tud, az mind tudja, hogy milyen Tapolca, de a nézők nem mindegyike szerintem ismeri annyira ezt a körzetet. Ez egyik legkülönlegesebb egyéni választókörzete szerintem hazánknak. Abból a szempontból tényleg egy olyan, ha valaki politikával szeretne foglalkozni, vagy politikát tanul, akkor kevés ilyen körzet van, amiben szinte minden van. Tehát, hogy a Balaton partján egyik leggazdagabb településekkel, a pesti elitnek a szórakozóhelyeivel, vagy pihenőhelyeivel indul a körzet, hogyha most délről északra megyünk. Ugye Tapolca városában vagyunk most, ami egyébként nem a legnagyobb település, nem a legnagyobb városa a körzetnek, de mégis ez lett a központja, egy másik történet. Aztán itt van Sümeg, Sümegi vár, amiről egy... Azért különleges, mert egyik legerősebb Fidesz szervezettel rendelkezik itt szerintem az egész Nyugat-Magyarországon, már olyan szempontból, hogy potenciával. És akkor ott van, ugye, és akkor itt van Tapolcán, ugye Tapolcán volt az első igazi áttörése a Jobbiknak, tudott itt ott nyerni Rig Lajos a halál miatt kiírt időközi választáson. Itt lett aztán Jobbikos polgármestere a városnak most már több egyszerre, és egyre erősebb és egyre erősebb egyébként a felhatalmazás, amivel vezetik a várost. És ugye itt van ugye Ajka, mint szintén nagy szocialista nagyváros, ami most már elvesztette olyan szempontból a szocializmusban lévő iparát, most már van kicsit talán mása, amit Schwarz Béla vezet időtlen idők óta, és ez a három nagy település, nagy város, és van emellett 57 kisebb, pici, törpe, kisebb, nagyobb település, ami szét van szórva itt az egész körzetbe, és ugye ahogy megyünk délről északra, úgy változik egyébként a gazdasági környezet is benne, az emberek életszínvonala, életminősége, a településnek a szerkezete teljesen más, tehát valahol olyan, mint a Nyugat-Magyarország, mint Európában lennénk, valahol pedig az északi részeken olyan, mint hogyha inkább észak-kelet-Magyarországon lennénk. És ez egyik legnehezebben megdolgozható körzete szerintem az országnak. Van ennél még egy kicsikét nehezebb a Baranya 3-ban, meg Baranya 4-ben, de majdnem olyan nehéz, mint ez. És ugye ebben a körzetben, ugye sajnálatos halál oknál fogva, lett Rig Lajos 2015-ben a Jobbik első országgyűlési egyéni képviselője, aki, és akkor válaszok a kérdésedre, már akkor, mielőtt még elindult volna, egy ismert ember volt ebben a körzetben, legfőképpen Tapolcán, de máshol is, egyszerűen azért, mert ismerték az emberek, volt bejelentettsága munkája miatt is, meg az egész habitusa miatt is, az emberek szerették, tisztelték és szavaztak rá. És ez egy nagyon nagy meglepetés volt egyébként mindenki számára. Ugye korábban egy pár hónappal volt, ugye szintén Veszprém megyében, ugye akkor Navracsics Tibor elment, vagy hát száműzték, vagy ment Európai Uniós biztosnak. Korábban ugye rövid ideig külügyminiszter volt, és aztán hosszabb ideig egyébként ezt megelőzően volt az egyébként az Orbán rendszer jogi alapjainak a kidolgozójaként, volt szinte kancellárja, miniszterként az egész Orbán rendszernek a jogi alapjait az ő minisztérium, az ő feje és a szervezete fektette le. Erre már lehet, hogy nem akar annyira emlékezni, mint korábban, de mi emlékeztetjük a hallgatókat, meg a nézőket. És így lett utána kicsit ilyen kegyvesztett, és lett bizottsági tag, ahol a bizottságban egy szinte semmilyen portfóliót nem vitt. De amikor őt kinevezték oda, ugye ez összevetetlen volt, és Veszprém egyben, ugye mi a Veszprémet, és a várost, és még a körülötte lévő településeket tartalmazza, nyert Kéz Zoltán, és Kéz Zoltán miatt megszűnt akkor történelem a kétharmad Magyarországon egy pillanatra, 15-ben, és ezután lett egy pár hónappal később ugye a Rik Lajos féle választás, amivel a Jobbik tudott előre törni. És utána az történt, hogy Rik Lajos egyéni képviselő volt, és próbálta megdolgozni ezt a körzetet, mint jobbikos képviselő, akkor nem volt még ilyen összefogás, volt már összefogás mantra, de nem volt még ilyen összefogás, ilyen kérdéskörök, és 18-ban ezt a körzetet elvesztette akkor.
Láthatjuk is az eredményeit egy ábrán, a 2015-es, a 2018-as és a 2022-es eredményeket is.
Az a szép a 18-as, hát ha lehet mondani, szép, inkább történetileg szép a 18-as vereségébe, hogy egyébként egy baromi erős jelölt volt, csak az akkor a fővárosban zajló kinek lépjen, vagy éppen ne lépjen vissza című táncban, ő pórul járt, és az utolsó pillanatig is próbálták elérni azt, hogy legalább ne legyenek, ne egymásra induljanak azokon a helyeken, ahol van ugye inkumbens jó jelölt, de ezt...
Miért mondod, hogy jó jelölt? Milyen karakterű ember az, aki mondjuk itt helyben jó jelöltnek számít? Ezt le lehet írni? Van erre valamiféle recept?
Igen, amikor az ember az utcán megy még x évvel a választás után, és már Rik Lajos már nem is képviselő itt, és valaki megkezdi tőlük, hogy nálaga, hogy mit gondol a Rik Lajosról, és a Fideszhez szavaz, és azt mondja, hogy hát rendes ember. Ez. Most nagyon összefog, nagyon tömören mondva.
Lajos.
És ismerik, és rendes ember. És értünk dolgozik. Na, és 18-ban az történt, hogy akkor volt ez a keringő, hogy akkor hogyan lépjünk, hogyan ne lépjünk egymásnak vissza, amivel aztán végül nem lett semmi, lett egy kétharmad, és Rik Lajos elvesztette emiatt a ráinduló jelöltek miatt a körzetet, és akkor ugye van a Gábor hatalma csúcsán, ami a 20%-ot jelent, ami egyébként egy fantasztikus eredmény volt az ő szempontjából, akkor lemondott, és a lemondását követően az egyéni, az a helyét átadta a Rik Lajosnak, aki utána, mint most már listás parlamenti képviselő dolgozott, és megint megpróbálta azt a helyzetet, hogy akkor neki fut még egyszer ennek a választásnak, és ekkor történt a Fideszben egy komoly változás, mert hogy visszatért Navracsics Tibor a külszolgálatból, akkor még nem dönt el, hogy akkor ő az egyes körzetbe, vagy a hármas körzetbe indul, de hogy valamilyen módon, mondjam, mondom, hogy hogyan, végülis a hármas körzetet kapta, azért, ahogy én emlékszem, hogy én tudom, hogy akkor ezt, ha meg tudod nyerni, akkor vissza tudsz jönni a politikai közéletbe, tessék. És mielőtt még ezt megkapta volna ezt a lehetőséget, párhuzamosan kapott egy másik felkérést Navracsics Tibor, és akkor ő lett a Veszprémi Európai Kulturális Fővárosának kormánybiztosa, ami azt jelentette, hogy az uniónak egy ilyen visszatérő ilyen ünnepe, hogy fél évekre bizonyos európai városokat kineveznek az európai, többet is egyszerre, és erre a kormány elképesztő mennyiségű forrás biztosított, aminek a forrásnak a felelőse Navracsics Tibor lett. És Navracsics Tibor ezzel a felhatalmazás, hogy akkor ő most az EKF-ért felelős biztos, vagy kormánybiztos, már elkezdte körbejárni, egyébként nagyon helyesen az ő szempontjából, itt a környéki településeket, városokat, hogy hát ugye messze van ugye Veszprém, de nincs olyan messze, vonjuk be itt a közvetet ebbe a kérdéskörbe, akkor hoztam nektek, akkor minden, hozzá nektek mindenféle forrást. És ugye ő tudta, nem vagy egy nagyon okos ember, és ugye politológiai professzor, és tudja, hogy hogyan kell, hogy mi az elképzelt emberarcú fideszes képe, és ezt ő ugye, mint per definíció emberarcú fideszes, hozta azzal, hogy igazából nem lehet rá igazából haragudni, még pénzt is hoz, vannak itt gyökerei, mert ugyan nem Veszprém, talán ő veszprémi születésű, talán ide járt iskolában, vagy vannak családtagjai, tehát igazából ez egy megye, most egy hármas vagy egyes, az igazából oly mindegy, és így ment neki a 22-es választásnak, ezzel a puttonyi pénzzel, és akkor kezdődött akkor a másik újabb tánc, ugye az előválasztás a másik oldalon, az előválasztás tánca, illetve az, hogy legyen-e DK, Jobbik összefogás választói szinten. Amit, nem tudom, emlékeztek a nézők, meg a közönség, már akkor is mindenki olyan pislogban ez, hogy a DK meg a Jobbik valamilyen Molotov-Ribbentrop paktummal így kivékülnek egymással a választás előtt, mert hogy most bocsánat, ízléstelen tréfáért, de hogy segítsen, hogy kerül ez a két egymáshoz olyan távoli, ugye az egész Jobbik lényegében a Gyurcsány korszakkal szembe jött létre, és akkor valahol a távoli jövőben ők kiegyeznek egymással, és akkor egymásnak lépkednek vissza. És ugye az volt akkor a feltétel, hogy na jó, oké, de akkor itt a hármasban ugye támogatják a Rig Lajost, ugye a DK, de akkor mindenképpen hozzuk ide akkor a Dobrev Klárát, és akkor vele Rig Lajos álljon ki, és plakátoljon, és
hát azt mondjam, is mondani.
Endorszálja, szép magyar kifejezéssel ajánlja Dobrev Klárát, ami szerintem nagyon jót nem tett neki itt a körzetbe. Nem tudom, kinek tesz jót Dobrev Klárának az endorszása, de neki nagyon rosszat tett itt. És akkor azt történt, ami a matek, és ez a része az a legérdekesebb, hogy itt van egy ember, meg egy csapat, aki szerintem elképesztő intenzitással, meg profizmussal, meg lekesedéssel dolgoztak már nagyon sok éven keresztül, és akkor vannak emberek Budapesten, valahol a Hold utca környékén, akik azt gondolják, hogy ja, hát ez megvan, hát itt ki van nekünk számolva, nem ilyen szép körzet, hanem tehát ez, tehát nekit meg kell nyerni, hagyjuk itt a fenébe. Ő már megnyeri. Mennyi pénz kell? Jó, kapsz valamit, aztán old meg. Ez neked megvan, hát ki van számolva, hát itt van 6 Excel, győznöd kell, szia. És itt lettek hagyva a semmibe, és azzal, hogy tessék csinálni ezt a végtelen könnyű helyzetet, hiszen csak 57 település van benned, szinte semmi. És itt van egy, nem tudom, 5 forint, és oldjátok meg.
De akkor ezzel azt is mondod, hogy ez egy elég nagy probléma, hogyha a helyi kampány és a központi kampány nincsen szinkronban, és ez más helyeken is előjön.
A szinkron az nem egy jó szó, itt azt hiszem az aszinkron a jó kifejezés, de mondj, bocsánat.
Hát igen, de hogy hogyan kell elképzelni azt, amikor a nagy központi kampányba egy helyi kampány beleágyazódik? Ez hogy tud egyáltalán jól működni?
Ne ártson. Tehát szerintem az a fő feladat, hogy ne legyen hülye. Tehát legyen egy kampány, aminek van egy íve, aminek az országos kampánynak van egy íve, kiszolgálja a helyieket, segít nekik, ahol tud, adja nekik oda az hogy miről érdemes beszélni, lássa el kutatásokkal, lássa el infrastruktúrával, lássa el applikációkkal, lássa el gondolatokkal, de hogy ne ártson, ne mondja meg, hogy pontos, hogy itt mit kell. Hát ez a lényege, hogy a helyben lévő embereknek, és ugye ez egy, majd elmondom, hogy visszafelé sem mindig működik, de a helyben lévő embereknek, hogy mit kell csinálni. Néha persze nem látják a fától az erdőt, erre van az országos kampánynak a lényeg, hogy adjon valami ívet neki, hogy biztos, hogy lehet, hogy amit gondoltuk, az lehet, hogy nem teljesen jó, de a direktbe ártani, az egy másik kérdés. Sok ilyen kampány volt még, a Csongrád 2-ben is tudnék erről mesélni hosszasan, de most nem fog, mert nem ott vagyok. Tehát, hogy, és ebbe robbant bele ez az egész kérdéskör, álltak itt a Rios és csapata, azzal, hogy akkor menjünk előre, lett ugye Márki-Zay Péter, mint miniszterelnök, aki szerintem egyébként nem rossz karakter itt egyébként ebben a közetben. Most már nehéz róla mindig beszélni, mert mindig olyan sok minden már rá megy, de most ezt inkább hagyjuk. És akkor ebbe jött az a matek, hogy egyrészt kitört a háború Ukrajnával szembe, és jött a béke versus háború, vagy versus élet. Ebben a szempontból nem volt annyira jó Márki-Zay Péter, mint karakter, mert ezt ő hozta ide a körzetre. Kettő, ott volt Navas és Tibor, aki hozza a pénzt, vagy hozza a békét, és ott van az a 50 település, ahol egyszerűen nem hozta azt az eredményt Ég Lajos, aminek kellett volna hozni ahhoz, hogy ez hogy kompenzálja ezt a fajta tömeget, ezt a fajta békevágyat, ezt a fajta pénzt. Egy. Kettő, nem hozta azt az eredményt, amit kellett volna hozni a Ajkán, meg Tapolcán, ami igazán erős lett volna, hogy miért? Miért nem? Az már szerintem történelem, de talán inkább azért nem, mert hogy valahogy volt egy jófajta flója, ennél is a kifejezés, egy jófajta története a Navracsis Tibornak, meg az egész ő központi kampányoknak, végtelen pénzzel, erőforrással, stb. Ők pedig itt voltak fakarddal, és amit én saját szememmel is láttam, meg igazából tudok, az, hogy az egész kérdésnek az ilyen fura Achilles sarka, az 57 körzeten, vagy 57 kis településen túl, az Sümeg kérdésköre. És azért mondtam, hogy egyik legerősebb fideszes ilyen szervezet van ott, mert ott aztán tényleg fogják a gyeplőt, és viszik az embereket szavazni, és mondják azt, hogy merre van az arra. És a 22-es választáson Sümegen is nagyban múlott, hogy nem tudott igazából nyerni Ég Lajos. Szóval sok faktor van együtt. De, hogy mondjak még egy valamit erre, ez a sok faktor, ez mind olyan, ami most a Ukrajnába viszünk-e, vagy nem viszünk-e embert, ez egy nagyon fontos dolog, itt szerintem ezt itt százalékokon vitt el Ég Lajostól. De minden más kérdés, az igazából erőforrás, tanulás, és olyan kérdések, amiket mind lehet pótolni valamilyen módon, hogy az embernek segítenek, és nem ellen tartanak. És hogy mi történt azóta? Azóta az történt, hogy én, hogyha ránézek erre a térképre, és most mindig nézem, de most már, nem most már téged nézlek, hogy ennél tiszásabb hely szerintem nincs. Mert hogy definíció szerint. Jobb oldalra hajló, de vannak baloldali elemek benne, hogy ez egész Ajka kérdése. Van sok kis település is, de vannak olyan, ilyen mondom, 30 000 fő alatti városok, ahol már ellenzéki települések vannak. Itt Tapolcán 14 óta, Schwarzwälder időtlen idők óta, és még azokon a helyeken is, amik például mondjuk Sümeg, ahol 10 szavazattal kapott ki a Kovács Mihály Varga Lászlóval szembe, és majd fideszes polgármester, de 10 szavazattal, mondom, egyik legerősebb helyen. Itt van Badacsony-Tomaj, ahol azért volt változás, ott az ottani helyi polgármester az, hát egy... valamit, magának épített valamit a feleségével, és aztán lényegében az Olaf kergette el, és váltották le. Itt van az a fajta, tényleg átmozdulása a magyar politikának, hogy elkezdtek az emberek a Tisza fele így nagy számban hát áradni, vagy folyni, vagy menni, kinek amit
Kovács
szeretne.
Kovács Mihály nem Varga Lászlóval, hanem Ég Lajossal szemben.
Bocsánat, elnézést, Ég Lajossal szemben, de 10-zel kapott ki, újra kellett számolni, itt tényleg, mint Budapesten, csak itt 10 volt a különbség, meg kicsit kisebb település, de hogy visszatérve, Navracsis Tibor egy nagyon jó jelölt egyébként. Ő tudja, hogy mit kell csinálnia, sok időt tölt itt a választókörzetébe.
Meg azt mutatja, hogy szereti ezt a választókörzetet.
De miért szeretné? Szerintem szereti. Ezért tudott visszajönni a politikába. Az ember azt szereti. Jóban van a polgármesterekkel, ugye pont amikor az egész történt, akkor éppen Ajkán lett egy nagy egészségügyi beruházás, ugye a fertőző osztálya a kórháznak meg lett teljesen csinálva. Úgy tűnik, mint aki nem tesz különbséget pártodalok között, tehát nagyon, nagyon szeretne itt továbbra is újrázni, és ugye megvan az a fajta, ugye neki sincs pénze az ő minisztériumában se az előző említett okoknál fogva, de mégis egy miniszter, aki komoly fejlesztési forrásokon, vagy potenciális forrásokon ül, és nem játsza itt helyben azt a fajta fideszes szerepet, amiben nagyon, mint az Orbán Viktor 56-os ünnepsége, ez nagyon polarizáló valamit. Hanem próbálja ezt az ember arcú fideszes képét hozni, és ezzel szembe kell valakit állítani az ellenzéknek, aki képes arra, hogy ezt egyébként tényleg még ezt egy jó jelöltet legyőzze úgy, hogy ezt a rengeteg infrastruktúrális problémát meg tudja oldani.
De akkor azt is gondolod, hogyha 2026-ban Navracsics Tibor nem tartja meg ezt a körzetet, akkor az ő politikai túlélésének lenne ez tulajdonképpen az áloga?
Igen.
Igen?
Szerintem ő neki ez egy ilyen, tehát ő ugye mindig ilyen, a Fideszen belül ilyen labancnak van jelző, Rabanccal van illetve, jelentse lesz az ő világukba bármi, de gondolom valaki, aki nem Kuruc, de a Kuruc ugye az nem kevésszer szoktam elárulni még az országát, de ez egy másik kérdéskör, de hogy ő neki ez egy kifejezetten egy feladat volt, hogy ezt meg kell nyerni, és ezért volt ilyen, egyébként tényleg egy erős és egy jó kampánya, és azt tudom azt, hogy most is, tehát ő itt sok időt tölt a Válasz Közvetébe, tényleg minden fát, amit át lehet adni, azt átad, így helyesen, de ne, ez nem vicces, ez helyes. Tehát itt helyes, ha csak ha fa van, akkor is az helyes, és ezzel szembe kell valakit felépíteni. És bocs, ami a fontos, és azért van rajta itt ezen a körzeten. Én azt gondolom, hogy bármilyen változásnak, ami afele menjen, hogy le lehet váltani 26-ba az Orbán kormányt, ennek az egyik első számú pontja itt van Veszprém 3-ba. Az is vagyunk itt most először, mert azt gondolom, hogy ha ez a hely, ezt a körzetet nem lehet, nem lehet itt találni egy jó jelöltet, nem lehet mellé rakni egy jó csapatot, nem lehet ezt felturbózni olyan szintre, ami versenyképesek lengyelek a Fidesz-szel szembe, akkor fölösleges bármi másról is beszélni, mert ez egy olyan pontja, amit meg kell nyerni az ellenzéknek.
De akkor nézzünk is meg egy következő grafikont, ami kicsit részletesebben megmutatja ezeket a különböző településtípusokat.
Ugye, van itt minden, igen.
Ugye itt azt látjuk, tehát az összes település meg van mutatva ebben az OLVK-ban. A 2024-es EP eredményeket látjuk. A körök igen. Mérete egyébként a település lakosság számát jelzi.
Igen.
Úgyhogy hát beszéljünk arról, hogy vannak ugye ezek az adatok, amik egyébként hasonlóak a 2022-es mintához is, amiről ugye már volt szó, hogy akkoriban Tapolcán fölényesen nyert Rigg Lajos, Ajkán ugye szűken, Sümegen a Fidesz győzött, és a kis településeken is. Megint térjünk rá arra, hogy hol van itt tartalék, hol kell ezt a munkát még jobban kiaknázni és elvégezni.
Most nem akarok ennyire így beleokoskodni egy helyi ügybe, de hát mindenhol van tartalék, már bocsánat, szóval, hogy van Tapolcán is komoly tartalék, Ajkán is van komoly tartalék, Sümegen is van komoly tartalék, és azt kompenzálni, ami a mániám, hogy le kell nem vidékre menni, hanem el kell menni ezekre a szintekre, a kistelepülési szintre, be kell minden egyes ajtóba kopogtatni, és el kell vinni azt az egyébként működő üzenetet, amit majd kitalál majd neki a központi kampány. Én emlékszem arra, hogy volt itt egy, mi az? Egységben Magyarország, meg különböző szlogeneken túl, itt volt ezt a Választ a helyit című szlogenje Rigg Lajosnak, ami pont erre ment rá, hogy oké, mit történik az országok különböző helyein, de mégis van egy helyi csávó, akit mindenki ismer, választott. Egy tök jó szlogen. És amit szerettem volna mondani, és amiért még ugye, itt futtam ezeket a köröket Rigg Lajos körül, az nem csak azért, mert tényleg azt gondolom, hogy tényleg amit ők csináltak itt az ember feletti volt, hanem az, hogy a magyar politikában 94 óta ő az az ember, aki a legnagyobb különbséget hozta az ő támogató pártok listán szavazata, és az ő egyéni szavazatai között. Tehát 900% különbség van az ellenzéki oldalon. Ami egy fantasztikus dolog, szóval, amikor arról beszélünk politikában, hogy valaki jó jelölt, akkor azt jelenti, hogy hoz a listához képest 3-4%-ot. És ha valaki ilyet tud csinálni, az már egy fantasztikus dolog. De 9-et, az azt jelenti, hogy van egy borzasztó lista, és van egy jó jelölt. És hiába, ha valaki ennyit hoz, akkor, hogyha nem jó a lista, ha nem jó az országos eredmény, akkor a feltetejére áll, akkor tudja igazából megcsinálni, mert ahhoz hiányzik ez a fajta bázis. Szóval ez igazából az ő 22-es és 18-as kudarcának is a kulcsa, a 22-es még inkább. És ugye ez egy olyan, tipikusan olyan dolog, ugye mindig nézzük az amerikai elnökválasztás, ami ugye minden kampányoknak az anyja, vagy apja, vagy nem tudom milyen, amiben azt fogjuk most nézni egy-két hét múlva, hogy milyen szinten tudnak a demokraták, meg a republikánusok mozgósítani, el tudnak-e menni minél is az emberhez, és el tudják-e vinni szavazni. El tudják-e győzni, és el tudják-e vinni szavazni. És ez egy komoly, elképesztő infrastruktúrális kérdés. Ez ugyanez. De ezt nem lehet úgy megoldani, hogy a Hold utcából, nem tudom, ide küldjenek két embert, és GPS-szel keresgélnek. Itt kell, hát nem tudom, 50 önkéntesnek, 100-nak lennie az utolsó 1-2 hónapban, és nem csak az, aki csak ide jön és nézelődik, vagy keresi, hogy akkor hol vannak a gombák, hanem ismeri azt, hogy mi a helyzet. Erre egy ilyen választásra a felkészülés, hát minimum már most kéne tartania. De mondjuk egy pár hónapon belül mindenképpen. A jelölt megtalálása is nagyon-nagyon fontos, még egyszer szerintem az első lépés, de ami nagyon fontos még, hogy az a csapat, aki a jelöltet kiszolgálja és segíti és működteti a gépet, annak is meg kell lennie. És az a szerencse, hogy ez mégiscsak van két olyan város, amit ellenzékiek vezetnek, üzemeltetnek, és nem is rosszul, hanem
de akkor
jól.
Akkor beszéljünk egy kicsit Schwarz Béláról.
Beszéljünk róla.
Már csak azért is, mert sokszor beszéltél arról a vétóban, hogy egy polgármester nem csak azzal a feladattal van felruházva, hogy rendben legyenek a tulipánok a főtéren, hanem ő egy politikai felhatalmazást kap. És azért is kérdezem, mert Ajkán azért hiányoztak szavazatok legutóbb ahhoz, hogy meglegyen ez a körzet az ellenzék számára. Schwarz Béla szerepe a következő választáson ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz? Schwarz Béla támogatása?
Ugye, amikor volt a vétóban erről egy adás, amiben Kovácsik Tamás és Tóth Péterrel beszélgettünk veled együtt, erről ez az én közvetem volt, akkor ezt én kaptam, de hogy akkor azt mondta a Tóth Péter egy másik, az ország másik oldalán lévő hajdúsági körzetre, hogy össze kell gyűlnie a polgármestereknek, be kell valóban zárkózniuk, és ki kell tenni, hogy kit fognak támogatni. Na most ez egy kicsit abban szempontból más, hogy ha itt nem, tehát hogy lehet a gázt így nyomni, és lehet fullba nyomni. És akkor most mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mennyire volt nyomva az a gáz 22-be. Azért a beton azért nem, hogy mondjam, nem kapott nyomot szerintem Ajkán, de valamennyire igen. De az teljesen más dolog, hogy még egyszer, tehát valaki, és ez nem csak Schwarz Béláról szól, hanem bármilyen települési vezetőről. Ha az a települési vezető elhiszi azt, hogy van remény győzni, akkor teljesen másképp viselkedik, mint azt mondja, hogy ja, most akkor ő nyer, de marad továbbra a Fidesz, akkor most mit veszek én össze a Navas és Tiborral? De ha ő elhiszi, hogy van remény, és ugye a Schwarz Béla nem most kezdte az ipart, hanem már látott már mindent, már a pártja megszűnt, már mindent, de mégis megtartotta az ő helyét, ami egy nagy dolog, és egy komoly politikai teljesítmény, ha ő azt kezdi el érezni, hogy itt tényleg eljött a változás ideje, akkor ő is itt fogja nyomni a gázt, mert azt fogja gondolni, hogy neki egyrészt az a jó, kettő pedig az a jó a városának, három pedig, hogyha nyer az ellenzék, akkor lehet, hogy kap még egy kórházi szárnyat a meglévő mellé, és nem kell Navas és Tiborral közben parolázni.
De akkor még a kis településekhez kapcsolódva a Kapolcsi elkerülő út ügye az azért elég nagy felzúdulást váltott ki, amennyire tudjuk itt a helyiek körében. De egy ilyen ügyet be lehetne építeni egy országos kampányba? Tehát hogy működik az, hogyha
országosban
van
országosban nem, de egy helyiben mindenféleképpen igen. Ha valaki azt mondja, hogy igen, hogy van öt település, az öt település, aki nekem kell ebbe az egyenletbe, van érintve ebbe az elkerülő úttal, és csomó ember, ez pártástól függetlenül zavar, akkor ezt fel kell hangosítani, és kell használni. És ugyanez a kérdés, ugye ebben a körzetben ugye van az a része, ami a balatoni része, ami ugye egy kicserélődésben van, hogy nagyon sokan ugye költöztek ide jómódú emberek. Itt van az egyik legkülönlegesebb szomszédság egyébként a magyar politikában, a Szigligeti vár aljában, ahol állítólag a előző korszak meghatározó pénzemberei egymással kezet fognak a kerítésen keresztül. Hát ezt lehet egyébként gyakorolni egyébként úgy is, hogy azt a támogatást, amit ott náluk van, azt egyébként talán tovább osszák, és nem lehet lebecsülni semmilyen kis település sem, és semmilyen ügyet sem. És persze nyilván ezekhez le kell hajolni, de könyörgöm, tehát le kell hajolni. Ez van, tehát ez nem fog úgy, ezek a kampányok nem fognak úgy működni, mint egy Budapesten működik egy kerületi kampány, ahol megvan az a tömeg, ugye látjuk a már minden szinten, a budapesti kampányoknak a nagy részében, és elnézést a budapesti képviselőkért, ez is indulhat majd, hogyha Tisza van odaírva mellé, nagyon szép ez a toll, és tényleg, és akkor még egyszer az aláíró gép, de nem azért, mert rossz, hanem azért, mert ilyen szinten van már megdolgozva. Ez egy teljesen más helyzet. Itt nem azt mondom, hogy nulláról kell kezdeni, de mondjuk, hát, tízről. És egy jó ellenféllel szembe. És ez csak, tehát ez alázat kell, szorgalom kell, felhatalmazás kell, az kell, hogy a központi kampány ne legyen hülye, és hogy mindenki, aki ebben érintett, és mondjuk települési vezető, az ugyanannyira legyen ebben elszánt, mint a jelölt maga.
Dobó Zoltánról még nem beszéltünk, a tapolcai polgármesterről. Arról már beszéltünk, hogy itt helyben milyen karakterű jelöltek indultak, vagy milyen karakterű jelölt lehet itt jó. Egyébként Dobó Zoltán politikusi karaktere mennyire meríti ki ezt szerinted?
Ugye a Jobbikból jött, nem tudom, most Jobbik tag-e még, talán nem, vagy talán igen, ezt nem tudom, ezt nem tudtam igazából kideríteni, de abban a szempontból ő egy potenciális jelölt lehet, ha ő szeretne kilépni ebből a tapolcai polgármesterségből, akkor ő egy jó karakter lehetne egy ilyen jelöltnek. Szerintem nem is, hogy ő szerette. És ugye, a mostani helyzet azt mondja, hogy van egy jelölt keresése ugye a Tisza pártnak, van egy ilyen posztmodern jelöltállítási folyamata a demokratikus koalíciónak, ugye ha jól tudom, akkor azt fogják csinálni, hogy 106 napon keresztül 106 jelöltet fognak bemutatni, egyfajta performance, és ugye van a Mi Hazánk kérdése, amit nem, szerintem itt nem mellékes ebben a körzetben, sőt, ugye a Jobbik szavazók egy része azért mégiscsak a Mi Hazánknál landolt, és itt erős volt a Jobbik kezdettől fogva, és ugye itt is elválik majd az a kérdés, akkor a Mi Hazánk akkor milyen párt ebben a kérdésben. Ha van olyan jelölt, aki mögé mondjuk a szavazói be tudnak állni, akkor vajon ők itt indítanak jelöltet, vagy nem indítanak jelöltet? Fontosabb nekik az, hogy legyen mondjuk lehetőség a kormányváltásra, vagy nem? Ezek mind a jövőnek a zené, de az biztos, hogy körülbelül olyan hasonló ember kéne találni itt helyben, amilyen a Rig Lajos volt, akivel, hogyha az ember, akiről igazából mondom, mindenki csak a legjobbat mondta el, és hiába voltak róla pletykák, meg írások, meg akár féligasak, akár igazok és országos szinten, ez a helyieket lehető legkevésbé se érdekelte.
Akkor így az adásunk végén feltenném a nagy kérdést, mit kell tennie az ellenzék vezetőinek egy ilyen típusú helyen, mint Tapolca az elkövetkezendő másfél évben?
Megtalálni a jelöltet, ez az elsődleges, nem olyan egyszerű, és utána pedig megtalálni azt a kampányfőnököt, aki aztán összerakja neki ezt a csapatot, és megadni minden erőforrást, amit kérnek, és tudni azt, hogy ez a választás nem 2026 áprilisában és márciusában dől el, vagy nem akkor kell megnyerni, hanem mondjuk már jó lenne már mostantól kezdve azt bemutatni, hogy hogyan lehet eljutatni az ember üzenetét, a rendszeres újságát, a rendszeres képviselői jelenlétét a legkisebb település legutolsó utcájában lévő nénihez, bácsihoz, emberhez, bárkihez, mert ő is kell ahhoz, hogy legyen itt változás, ha csak úgy nem, hogy elbizonytalanodik, és nem megy el a Fideszre szavazni.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönjük a figyelmet. A Vétó fog még idén a következő állomásokra is elmenni. Egerbe és Miskolcon tudunk találkozni, de jövő héten Budapestről jelentkezünk a stúdióból. Ha tetszett az adás, akkor kövessétek a Partizán YouTube csatornáját, és a Vétót a podcast felületeken. Sziasztok!